Hetente jelentkezik a 2020 film odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások Géczi Dáviddal, Schmidt Andrással, Szajki Vörös Adéllal, Varga Bencével, Balázsi Istvánnal, Kontler Dániellel, Marjai Judittal és az űrhajó többi vendégével. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot streamelsz, az asszony már elaludt, a macska kint vernyog és nem tudsz aludni, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek a felgyűlt gondolatokat, itt a lehetőség, hogy meghallgasd ezt a pár filmőrültet. Lehet, hogy nincs igazuk, de legalább van véleményük. Kezdődjön tehát a 2020 film odüsszeia, avagy a filmes típusú találkozások.
Sziasztok! Ez a 2020 film odüsszeia Schmidt Andrással és Géczi Dáviddal. Ezúttal a Távol a világtól című Leave the World Behind, ugye az angol címe, Netflix filmet fogjuk vesézgetni. December 8-án jelent meg, és hát nagyon sok helyen én azt olvastam ilyen ismerősöktől, hogy hú de szar film, hú de utáltam, hú de nem tudom mi, és megmondom őszintén, hogy ilyenkor felcsillan a szemem, hogy akkor ez tuti jó. Tehát, hogyha ennyi, ilyen értetlenség van, mint a Ne nézz felnél, hogy DiCaprio hogy tud ilyen szarba játszani, nem, ez akkor nagyon jó, DiCaprio valószínűleg megint jó ízléssel igen. választott, és hát meg kell mondjam, hogy egy nagyon eredeti filmélményem volt, nem tudom, hogy te hogy élted meg ezt a mozit.
Hát eredeti filmélmény volt, az ténykérdés. Mindjárt az első kérdésem az, hogy neked mely filmek jutottak róla eszedbe?
Kapásból, hát mindegyik, tehát
vagy hogy... Vagy ki? Melyik rendező ugrott be?
Hát Hitchcock és Kubrick, nekem uh-huh. nagyon, meg Brian De Palma, méghozzá...
Nekem prózai volt, ami beugrott, nekem a Shyamalan ugrott be a dologgal. Vagy az, uh-huh. az eseménnyel, nem a dolog, az egy másik sztori. Az eseménnyel.
Esemény. Illetve, nekem azt régóta be kellett volna pótolni, csak mindenki azt mondta, hogy az esemény egy gyengébb filmje. És emiatt nem ugrottam
gyengébb, még gyengébb neki. Film, de érdekes. Tehát, hogy megint az a, most nem akarok ő vele foglalkozni, de megint az olyan, hogy tök jó ötlet, egy ideig működik, és aztán megvárod, hogy jó, akkor mi lesz a végkifejlet, és van végkifejlet, de nagyon gyenge.
Érdekes, hogy én nem, ezeket írogatták pontosan, és pont nem ezt éreztem, hanem azt éreztem, hogy de jó, hogy nincs konkretizálva a világ vége, de jó, aha. hogy nem mutatják meg közelibe, mint Roland Emmerich, hogy összezúzódik a Chrysler épület, és majdnem nagyon basszak.
Jó, de ő kiszolgálja a közönséget.
Az pillanatban elviszi egy pórázzal. Igen, ő kiszolgálja meg lerombolja 40 szögből New Yorkot. Szerintem annyiszor senki igen. nem rombolta le, mint ő. Megfagyasztotta, felégette, elnyerte igen. a föld az embereket, ledőlt, összeégett, aztán süllyedte. Viszont itt tök jó, hogy így messziről, Long Islandről látod, hogy New York. Ja, most már spoilerezek. Igen, szóval ez, igen, akkor szögezzük le, hogy ez egy spoileres adás, hát ahogy mindegyik.
Az a podcast, így van.
Mindegyik ahol 2020 podcast ilyen genya.
Nem mondja, ez egy egyedülálló podcast, hogy kicsit fényezzem magunkat. Tehát gyakorlatilag itt megnéz a kedves hallgató egy filmet, érti, nem érti, véleménye van róla, valakivel megbeszélni, és akkor jövünk mi, akikkel ezt meg lehet beszélni, és akik elmondják, hogy nekik mi jutott eszükbe a filmről. Nekem igen, ez izgalmasabb, mint az ilyen spoiler.
Igen, ez az ajánlók, valami, hogy nézzétek meg, már igen. a trailerbe kiderül, hogy Harrison Ford bajsz egy kicsit őszebb, mint a 2008-as. Tehát ez nem ez, hanem kicsit mélyebbre próbálunk menni, és igen, kegyetlenül spoilerezünk. Emellett mindig elfelejtem, hogy iratkozzatok föl, ha ilyesmiket akartok látni, hallani a YouTube csatornánkra. Néha a fejünket is fogjátok látni, de szerintünk nem ez a lényeg, inkább a hangra koncentrálunk. És van Instagramunk, Facebookunk, Apple Podcast, Spotify, tehát nagyon sok helyen tudtok bennünket követni.
És ebben is formabontók vagyunk, hogy nem ajánlgatjuk ezt állandóan, tehát gyakorlatilag el is felejtjük ajánlani, mert nyilván egy másik generáció vagyunk, aki nem azzal kezdi, hogy iratkozz föl, és akkor ott legyen a subscribe, tehát, hogy ezzel kezd az egész.
Nyomj egy emojit,
ugye, minket ez nem jó. érdekel, de hát érdekelnie kell, csak nem úgy érdekel, mint nálunk 30 éve fiatalabbakat. Szóval, hogy az emelék ugye kiszolgálta a nézői igényeket, hogy látni akarod, hogy mi az, ami a földet megbombázza. Nekem ezzel nem volt bajom, hogy nem láttuk, de azzal volt bajom, hogy egy csomó dolog annyira össze volt keverve, mint hogyha egy ilyen koktélt, mint hogy összedobálták volna azt, hogy na figyelj, akkor mi lehet? Mondjuk meghűlnek az állatok. Jó. Mondjuk irányíthatatlanok a gépek. Jó. Ugyanakkor ez a kettő nem függ össze.
De tehát, hogy tudod, miért jó
ha megbombázzák New Yorkot, tudod, akkor attól ez? A szarvasok nem hűlnek meg.
De nekem ez azért jön be, mert kurva sok konteós jelent meg a Covid idején, tehát folyamatosan mentek a konteók, már senki nem hallgatott CNN-t, meg izé. Persze, és mindig vannak topikok, amikor meghal egy hegymászó, akkor mindenki alpinista lesz, amikor magas vérnyomás probléma, mindenki osztja az észt, mindig van valami a Covid-nál, ugye még a Donald Trump is beszállt a játékba, hogy így el flóraszeptszerű anyagokat, igen, és akkor igen, az igen. Kimos belülről, szóval sok fasság van, és pont az a lényege a Távol a világtól című filmnek szerintem, hogy egy csomó egymással nem párhuzamos információ érkezik. És bedobják azt is a lecsóba, hogy itt lehet, hogy ez egy olyan kibertámadás, vagy egy olyan kívülről érkezett gyakorlatilag invázió, ami összezavarja a hírközlést, teljesen fals információk érkeznek, hogy ezt az arabok csinálták, a kóreaiak csinálták, belső polgárháborúról van ez szó, tehát teljesen tanácstalan mindenki, és az ügyben is, hogy az állatok mi a tökömért jönnek oda, mi ez a sípoló hang, lehet, hogy az idegenek jöttek, és még az is, hogy egy ilyen biológiai horror elindul, hogy kihullanak a fogaid.
Az nagyon durva. Nem
és egyébként én megmondom őszintén, hogy nem tudom te, hogy reagáltál, de én egyszerre volt bennem egy feszültség, és folyamatosan röhögtem. Tehát, hogy annyira groteszk volt, hogy a srác az itt köpi ki a fogait, meg annyi esze van, hogy még ki is húzza. Tehát, hogy kihúzott igen. Vagy 3-4-5 fogat, és azt nem mondták, hogy jó van, fiam, most már hagyd abba, keresünk valakit.
Most hagyd abba, nem marad semmi, és elő megmaradt neki egy, mint egy ilyen takarítónőnek, és ott kilógott egy, azt nem húzta ki valamiért. De nagyon ijesztő volt, nagyon durva.
De szerencsét legyen egy helyes gyerek, aki szaszerolja a fekacsajt, mert meg akarja húzni, de helyett a fekacsaj az apjára van ráállva, aki beárulja a saját apjának, hogy igazából ezek, akik itt laknak, ez egy ilyen retardált család. Van egy idegbeteg nő, van egy fiú, aki videózza a seggemet a mobiltelefonjával, van egy furcsa kishuguk, és egyébként meg menjenek a picsába, mert ezek nagyon...
Hát várjál, meg van egy tanárapa, aki meg akar engem csinálni, ja. Mondja ezt az apjának.
Akire ő de nyomul.
Amúgy meg ő nyomult rá, és egyébként az egyik legidegesítőbb, legfrusztáló figura volt nekem ez a kislány.
Igen, hú, igen.
Annyira idegesített, hogy...
De tipik volt, szerintem tipik tinédzser arc volt. Mindegyik
és egyből jött, hogy ezek fehérek, tehát hogy ne bízunk már meg bennük, mert ezek fehérek, és ennek örültem, hogy van egy ilyen felütés, most már legalább valami nem ilyen tipikus, hogy mondjam, ilyen Black Lives Matter, woke valami, hanem látjuk az ellen példáját is.
Ez nem akart politikailag korrekt lenni ez a film, ez is tetszett.
Igen,
ez tök bátor. Benne
mondjuk, igen.
Akkorát hasalt volna ez a film a moziba, mint a ház. Tehát, hogy
hát nem eleve is
például
oda.
Julia Robertset se láttad még ilyen antipatikusnak. Legalábbis én nem emlékeztem, hogy ő is tényleg egy jó szava nem volt a férjéhez. Tehát tökéletesen játszották a házaspárt. A Ethan Hawke teljesen visszafogottan játszotta ezt a tutyi-mutyi faszit, aki kicsit így a felesége árnyékába él. Eleve úgy indul, hogy fekszenek az ágyba, már deheroizálja a főhőst, hogy gyakorlatilag a nő mondja meg neki, hogy akkor most meglepi, megyünk innen. De hát annyira nem akarok, na jó, végül is akarok. Amikor elmegy, hogy a családot se megsegítse, találjon valami információt, akkor úgy jön vissza, mint egy hülye, hogy hát mit intéztél? Hát, semmit. Egy mexikói nő dörömbölt, aztán nem segítettem neki, hanem mentem tovább. Egyébként megvan, hogy annak a jelenetnek például mi értelme van? Hogy a mexikói nőnek nem segített az út szélén?
Hát annyi, hogy ő is, én azt vettem le, hogy ő is fél, és valami olyan megmagyarázhatatlan, tehát ez is erősítette a megmagyarázhatatlan dolgot, hogy nem tudjuk, hogy mit mond a nő, nem értjük, bár mondjuk, ha most tudnék spanyolul, akkor lehet, hogy bebuktattam volna, és azt kiabálta neki, hogy mit tudom én, a nagyon habzik a mosógép otthon, és segítsen már, mert tiszta hab a lakás. Nem tudjuk, mit mondott a nő spanyolul ennyire,
De nagyon ijesztő volt, hogy így izzadt, taknyos volt.
Igen.
És ilyen gülüsszemei voltak, tehát hogy az igen. volt bennem, hogy hát azért én se engedném be egy ilyen Covid után, de ugyanakkor meg az a para, vagy az volt nagyon jó, hogy az Ethan Hawke, az meg ugyanabban a helyzetbe került a film végén. Én utána arra következtettem, hogy a lányáról dumált valamit a nő, hogy segítsen ott a mezőn, vagy valahol, uh-huh. és később az Ethan Hawke is ezt magyarázta, hogy van egy fia, akivel gondok vannak, és hogy segítsen, de a Kevin Bacon ugye továbbra is fogta rájuk a puskát.
Kevin hát Bacon az igazi trumpista.
Nagyon jó volt.
Hát spájzolt faszit játszotta, aki nem jön ki a lakásból, lépjetek hátrébb a tornácról, úgy indít.
Imádtam.
Ugye? És már mint, hogy imádtam
a karakter. Igen, tehát az, aki 40 ezer kovászos uborkát gyűjt, és hát mutatták is a raktárát, tehát gyakorlatilag nagyobb volt, mint a Walmart.
És tele van mindenféle hülyeséggel a feje, hogy ezek koreaiak. Én tudom, hogy ezek koreai, ne hülyéskedj, mert koreai. Na.
Ja, és nem tudtál neki újat mondani, mert minden
nem,
erőhögött.
Így van,
ő azt már tudta.
Igen. De az jó volt, hogy végül belátta, amit belátta, és már majdnem azt mondtad rá, hogy aha, a Trump-félék is tudnak fejlődni, de nem, mert aztán számolgatta a pénzt. Hogy végül is csak $1000 a három darab pirulát eladott, amiről nem tudjuk, hogy mi volt, és tök értelme. Tehát ilyen nincsen, hogy kihullik a fogad, egy teljesen abszurd és ijesztő, brutális betegséget elkapsz, és akkor hát te értesz hozzá, te be vagy tárazva, és akkor ad neki négy viagrát, vagy nem tudom mit adott, hogy így $1000, tehát hogy így annyira nem zavarta, hogy most ő valamit ad, szerencsétlen gyereke meg bevetették, szóval hogy ez is olyan, hogy ilyenkor azt jelképezte nekem, hogy ilyenkor megbízol minden hülyében, csak valami történjen, csak valami bogyót kapjon be a gyerek, mindegy mi az, csak tudod, ilyen placebo, hogy most lekapta a bogyót,
hogy
jobb lesz tőle.
Hogy én vagyok az apa, aki segített, mert egyébként
igen, végig, és akkor végig pipába, hogy segítettem, és hát mit tudtam volna csinálni.
És igen. Ez az első olyan, hogy na, az Ethan Hawke-nak sikerült valamit elintézni, mert amúgy igen. Szinte mindent a nők csináltak, tehát bár mindig a férfi volt elküldve, de egyszerűen nem tudta azokat a dolgokat elvégezni. Egyébként a nő sok szempontból unszimpatikus, de ez lehet, hogy most hívjál sovinisztának, de tipikusan szar a kapcsolata, de ahogy van lehetősége egy férfival hetyegni, abban a pillanatban bemennek a lemeztárba, rányomul egy nős férfira, táncolnak, tehát szinte mindent elkövetett, ami miatt nekem unszimpatikus egy ilyen nő, de hozzáteszem a Julia Robertsnek hála, hogy ezt bevállaltam, mert megmutatta egy másik oldalát, amit már nagyon rég meg kellett volna mutatni, hogy ő egyébként egy
igen,
ilyen jó,
drámai színésznő is. De amúgy nekem ebben nem volt ilyen, tehát ő egy életunt középkorú, jó szituált nő volt, van egy ilyen férje, akivel ilyen sevelet, se nélküled, ilyen ma már két gyerekünk, most már mit csináljunk egymással, a szituációban van, és akkor oda keveredik egy másik férfi, akivel tud legalább táncolni egy kicsit. De én nem gondolom, hogy ma akarta volna csalni, egész egyszerűen csak ritkán van ilyen szituációban, és így örült neki. Pont akkor, amikor a világ vége közeleg, és nem tud semmit. Tehát, hogy én ebben nem láttam a flörtnél tovább történő okay, dolgot, okay, és
csak az
egyébként Julia
Roberts
minket szebélyesített meg valahogy, hogy amit te szereted az embereket, úgy, hogy bekerülsz egy társaságba, vagy muszáj elmened valahova, és rengeteg ember van neked, az komfortos. Hát
én,
a,
én azt
nem
tudom, én azt
nem
tudom mondani,
az
hogy minden
így.
Emberben van egy mizantróp és egy filantróp oldal. Van, akiben nagyon erős a mizantrópia, és én inkább minden helyzetben az Ethan Hawke-ot vettem előre, tehát magamat láttam benne. Például nem egyszer van olyan szituáció az életben, hogy barát, ismerős ott alszik, akkor tudom, hogy még nem menne haza, hanem még mit tudom én, egy-két napot ott maradna, és akkor én vagyok az, aki mondja, hogy persze, ízése, mindig a nő az, aki azt mondja, hogy te ezt átgondoltad, biztos. Tehát, hogy igazából a nők sokkal jobban territoriálisak, sokkal jobban védik azt, ami
van
az ő.
Van bennük egy gyanakvás, igen, az idegennel szemben, hogy most mit akar itt, meg nem komfortos neki, hogy ha ott van valaki.
De a Marshall Ali figurája ugyanúgy védte a családot, mint az Ethan Hawke, de nem ilyen invazív módon, hanem úgy, hogy közben az embereknek is próbált segíteni. De amikor meg egy igazi, teljesen kívülről jött segítséget kellett volna adnia, tehát egy idegennek, a taknyos mexikói nőnek, akkor ezt megtagadta.
Már mi a...
Hát, hogy, hogy ugye segített a Marshall Ali-éknak, a J. Scott családnak,
ja,
és utána, utána a Marshall Ali, a Scott család is segített a Stanford családnak, ugye az Ethan Hawke-éknak, tehát ők oda-vissza segítettek, ők oda-vissza bizonyítottak.
Hát igen, de ne felejtsd el, hogy egymásra voltak kényszerítve, tehát nem tudták elhagyni a... Tehát onnantól szeridült meg a Julia Roberts karaktere, hogy rájöttek, hogy hát bizony nem tudnak hazamenni. Tehát addig azt mondta, hogy utálom magát, meg
de ez önzőség.
Haza akarunk menni a francba innen.
De ez önzőség. Ez pont nem az emberi oldal. Nekem ezért volt kurva unszimpatikus. Persze, hogy van jelenfejlődés, hogyha nincs más lehetőség. De az Ethan Hawke már úgy volt ember, és egyébként ott egy nagy vívódás volt a taknyos mexikói nőnél, és magamat láttam benne, hogy most segítsek-e vagy ne. Tehát, hogy igazából én a Marshall Ali-t tartom a hősnek sok szempontból. Tehát ő viselkedett általában férfiasan, ő viselkedett nagyon emberi módon, de mondta, nem így van.
De, abszolút. Hát ő volt a, mondjuk annyira van, megismertük, hogy Netflix filmről van szó, hogy nyilván a színesbőrű, nyugodt, higgadt, jó hangú, jó kiállású emberünk a főhős. És körülötte a ugyan van egy másik színesbőrű, aki idegesítő, a lánya, de hogy ő is egyébként korrekt dolgokat mondott, csak iszonyatos idegesítő volt, de a fehér ember az idiótán viselkedik természetesen. Tehát azok hülyék.
Nekem szóval, egyébként megmondom őszintén, hogy
azok esendőek, és nem tudják, mit kell csinálni.
Itthon beszélünk erről, hogy színesbőrű, nem színesbőrű, de Magyarországról minden színesbőrű, tehát hogy én, hogy New Yorkban voltam egy évet, arra jöttem rá, hogy még alul reprezentáltak is a nemzetiségek. Tehát, hogyha egyszerűen kimész az utcára New Yorkba, akkor a fehér ember, mert akinek hófehér a bőre, az 25%. Tehát, hogy reális, hogy egy
ja, abszolút,
filmben
csak azt mondom, hogy mi lenne,
az nem
lenne
reális,
egy olyan,
hogy a Trónok harcában fekete csávó van, és fehér haja van, és keverednek a Targaryenekkel, akik meg olyanok, mint a svédek. És annak, szóval, hogy ezt meg nem hiszem el, hogy egy ilyen übermens felsőbbrendű lények gyakorlatilag egy teljesen más bőrszínű
és kultúrájú. Ez is egy beidegződés.
Hát,
és egy messzire vezető beszélgetés.
A Trónok harca úgy definiálja magát, mint a valós világunknak a tükörképe, egy mikrorealista fantasy-s. Ott zavart, hogy nem működnek az égtájok szerinti rasszok. Tehát, hogy az eredeti Trónok harcában működik. Tehát ott délről jönnek a feketébe emberek. De az újban, a Sárkányok házában, hát mondom, fekete arisztokraták vannak, szőke haja, tehát teljes ilyen baromság, és akkor azon van magyarázva, hogy a Targaryeneke vannak keresztezve, de azt meg fura elhinni, hogy miért az éjszak akar a déllel kapcsolódni.
Igen, csak azt mondom neked, hogy azt használod, ugye a történelmi előzmények miatt, hogy a fehér az az übermensch. És ugye azt gondoljuk, hogy az északi a vezető, tehát ő gondolja magát legjobbnak, ugyanakkor meg miért ne lehetne, mondjuk, hogy egy fekete gondolná magáról, hogy
nézze
Wakanda földjét, ugye ott az van, hogy hát az afrikaiak azok egy külön mikro ilyen társadalmat és egy technológia ezért hoztak ott létre, és mindenki más le van maradva tőlük, és mindenki röhögnek, hogy aj, hagyjad már, mi Wakandán, mit tudom én, már rég repülőautókkal megyünk. Tehát érted?
De ezzel
tehát,
nekem
hogy,
nincs
tehát,
bajom.
Tehát arra használjuk az übermenst, amire mi gondoljuk.
De, igen, de azt félreérted, hogy én nem azt mondom, hogy bőrszín alapján van fejlettség, hanem azt mondom, hogy van egyfajta elhatárolódás olyan szempontból, de ez most nagyon messzire visz, hogy a fantasy-be ezek a mondjuk királyi családok, nem mindegy, hogy ki kivel házasodik, ahogy nem mindegy, hogy egy anzsú és egy angol házasodott. Például itt nem hittem el. Viszont ennél a filmnél azért védem meg itt a gyakorlatilag a afroamerikai fehér bármilyen arányt, mert szerintem ez a normális, tehát ez jellemzi Amerikát. Tehát Amerika pont ilyen elosztású, és nem zavart. Az egy kicsit érdekes választás, hogy a gyerekek mennyire nem hasonlítottak a szüleire, tehát szüleikre. Tehát a Rose Sanford, a Farrah McKenzie egy ilyen nagyon groteszk kis csaj volt, kicsit olyan volt, mint a Dirty Dancing-es csajnak lenne a lánya. A Charlie Evans, ugye az Archie Stanford, ez meg egy ilyen, hát nem tudom, úgy nézett ki, mintha egy ilyen szupermodell gyerek lenne, aztán végére jól elcsúfították ezekkel a fogakkal.
Hát az nagyon durva.
Tehát igazából nem hasonlítottak. Egyébként magamtól a Julia Robertset meg az Ethan Hawke-ot se raknám párnak egy filmbe, viszont tök jól működött, hogy pont azért, mert nem működtek, tehát hogy a Tutyi Mutyi és a nő, aki belül férfi volt nekem ebbe a párkapcsolatban, tehát abszolút a nő hordta a gatyát minden helyzetbe. De azt hiszem, hogy a film sztoriát még csak vázolni se vázoltuk. Ezt elmondod? Nem.
Elmondom, csak még vissza kell utalnom sajnos a legeslegeire, amikor a fekete-fehér relációról beszéltünk. Én csak azt mondtam, hogy megismertem, hogy ez egy Netflixes film, mert mikor fogunk látni egyébként az életben ugyanilyen, valósan megtörténhető eseményt, amikor egy fehér ember, még a Kevin Bacon vagy az Ethan Hawke lenne az, aki az abszolút pozitív hőse lenne, és mondjuk a most nem mondom, nem színes, ne afroamerikai legyen, hanem legyen mondjuk, mit tudom én, dél-ázsiai szereplő lenne az, aki esendő, és az, akit nem tudsz pozitív hősnek tekinteni. Tehát miért van mindig az, hogy semmi, tehát elkerülik nagyívben attól azt, hogy egy fehér ember legyen a hős. Holott én azt szeretném, hogy mint olyan az életben is van normális fehér ember, meg normális színes bőrű ember, meg ázsiai ember, tehát hogy reprezentálja már az életet, ne legyen mindig ez, hogy jó, de azért inkább a fehér legyen a hülyébb mindig egy picit. És ezzel pont azt a hatást váltják ki, hogy az emberek radikalizálódnak, mert azt mondják, hogy figyelj, megkapcsolom a tévét, és mindenhol a fehér ember a hülye, a nem fehér meg az értelmesebb. Mert ez a PC. Érted? És ez ellen dolgoz annak, amit szeretnének. És nem tudom, ez mikor derül ki már mindenki számára, hogy ha mindig ezt csinálod, akkor előbb-utóbb az emberek radikalizálódnak, és Trumpokat fognak megválasztani.
Nézd,
nézd
a Tarantino filmeket, ott például szerintem megállva van, tehát például Django-ba.
Abszolút, ott megállva van. Gonosz, igen,
fekete,
igen.
A Samuel L. Jackson, ahogy a Jackie Brownba is.
Sőt, ott a saját fajtáját eláruló gyökér a Samuel Jackson, és hihetetlen jól megcsinálva. Tehát a Tarantino tök jól tartja ezt az egyensúlyt. Hogy ott, na pont nála nincs az, hogy rasszok vannak, és az van, hogy bármire elhajolna. Tehát ez, uh-huh. Pedig nála gondolhatnád, hogy esetleg belefér ez az amaz, de nem. Tehát ő tök jól csinálja ezt, és szeretném, hogyha más is ezt csinálná, de nem csinálják.
Jó, én mondjuk pont nem vettem észre, meg is mondom őszintén, hogy már azt is elfelejtettem, hogy az a Salvador, a taknyos nő az mexikói volt, most már tudjuk, vagy volt benne.
De ugye ő a nyelv miatt volt benne ebbe, hogy ő a nyelv miatt volt itt, hogy ne értse, hogy mit mond.
Persze.
Hanem csak magát az ijegységet, hogy ne segítsen,
Amerika.
Hanem belépjen.
Teljesen valós, hogy ott van egy dél-amerikai vagy egy mexikói nő.
Abszolút.
Tehát ez tök normális.
Igen.
De hogy maga a film miért most érkezett, miért nem pár éve a Covid idején, szerinted most van-e aktualitása ennek a mozinak?
Hát inkább akkor lett volna szerintem, de nem tudom, hogy miért. Lehet, hogy most, de azt is olvastam, hogy voltak a forgatókönyvíró sztrájkok, mindenféle egyéb, tehát ezt hamarabb bemutatták volna, de ettől függetlenül, hát lehet, hogy most érett meg rá a rendező, vagy most tudta összeszedni rá a pénz, de hogy ez előbb íródott, az abban biztos vagyok.
Tehát, nekem az érdekes, hogy a Netflix, mint hogyha ugye figyelne arra, hogy minden évben legyenek karácsonyi mozik, és minden évben legyenek ilyen apokaliptikus, vagy mondhatni, hogy idegborzoló filmek. És ha belegondolsz, tavaly volt a Noah Baumbach film, ami szintén egy ilyen apokaliptikus hangulat, előtte meg a Ne nézz fel két éve, ami ugye a gyakorlatilag a világ végéről szól, és minthogyha így év végén mindig lenne egy ilyen világvége hangulata is. Igen. Az embernek, tehát egyrészt van ez a kenetteljes, szeretetteljes karácsonyi Dickens-i világ, és ehhez kapcsolódó filmek, illetve ezek a Hitchcock-i. És kérdezted, hogy nekem miért a vagy kérdezted, hogy nekem milyen filmek, illetve stílusok jutottak eszembe, és azért mondtam Kubrickot, meg Hitchcockot, meg De Palmát, nem csak így hasaltam, hanem amikor például jön az a nagy hajó, és egyre közeledik, és mindig jön egy ilyen zenei motívum, egy ilyen, csak egy ilyen leütés, egy ilyen zongora leütés, egy ilyen fura hang. És ugyanígy ezek a fura dolgok ismétlődnek, ahogy jönnek mindig a szarvasok, az nyilván Hitchcock madarakját juttatja eszembe.
Igen.
A Marnit, a kikötőbe a nagy hajót, ez a hajó. Illetve az a kameramozgás, amit Brian De Palma csinál, hogy van egy tér, ahol vannak a szereplők, és mint egy stúdióba felülről pásztáz egy ilyen krán. Na, az nagyon De Palmai, hogy így felülről látod a szereplőket, vagy átmész a szinteken, és akkor például az is egy érdekes, hogy a szinteken ugye lent laknak a pincébe a Marshall Ali,
a tulaj.
Most itt mondhatod, hogy a fehér család lakik fent.
Abszolút eszembe jutott, hát, hogy a kislánya fel is hozta, hogy így van, fel is hozta a kislánya, ugye, hogy a saját házukban lent laknak, ugye, mint régen a cselédszobában a rabszolgák, vagy nem tudom, ők voltak legalul, a pincében, ablak nélkül, basementben, ugye, és akkor fölül meg az urak laktak a
mondjuk
a
elég jó basement, én is laktam ilyenben tavaly, hogy hívják be? Nem, Chicagóban voltam már, és hülye vagyok, Washingtonban, és ott is csodálkoztam, hogy milyen jó itt a lenti szint, nálunk ez Magyarországon nem így néznek ki, dohos lenne, tüdőbeteg lennél. De egyébként ez is egy kérdés, amit most mondtál, hogy miután megfordult a reláció, és a Marshall Aliék engedték be őket a házba, ott miért nem ajánlották föl, hogy akkor persze gyertek föl, mi megyünk le? Miért nem történt ez meg?
Nem tudom, valahogy bele volt kódolva a dologba, hogy hát ők a vendégek, és akkor ők már ott berendezkedtek, akkor jó lesz nekünk lent. Tehát nem akart tolakodó lenni. Tehát ő egy abszurd jószívű. Egyébként olvastam, hogy a Denzel Washingtont akarták erre a szerepre, de ez abszolút ők egy karakter. Tehát az a mélyhangú, nyugodt, okos, mindent átlátó figura. És hát ő jobbnak látta, hogy ne legyen ebből konfliktus, meg látta, hogy a Julia Roberts karaktere mennyire hát hiszt is, hogy azt gondolta, hogy így legalább ebben ne legyen feszültség. Egyébként ami film még eszembe jutott, az a Nope.
Igen. Végig ezt mondtuk, hogy Jordan Pele stílusa.
Igen. Abban is az volt, hogy ott is volt rengeteg megmagyarázhatatlan dolog, ugye erről is csináltunk podcastot, amit máig nem értek benne, de hogy ott ugye megjelent a Földön kívüli, de nagyon, nagyon jó volt megcsinálva, mert egy ilyen megfoghatatlan, tényleg egy ilyen elképzelhetetlen valamit valósított meg, és nagyon sokáig nem jelent meg, csak a felhő mögötte tudta, hogy valahol ott van valami. Tehát ez eszembe jutott, hogy itt sem tudjuk pontosan, miről van szó. Tudjuk, hogy van valami, egyre inkább érezzük, hogy tényleg van valami, mert ugye a Netflix ajánlóban, hát azon még pusztultam a rögéstől, hogy úgy ajánlották a filmet, hogy egy középkorú, vagy egy középosztálybeli család vidékre utazik, és észreveszik, hogy meghekkelték őket, és valami nincs rendben. Mi van? És így leültem,
és úgy kezdtem el nézni, két is fél óra, hogy így van egy
hogy meghekkelték őket? Hát rohadtul nem hekkelték meg őket, hanem gyakorlatilag megszűnt a mobil kommunikáció.
Na jó, de nem lehet mindenki olyan spoileres, mint a 2000.
Na igen, persze. De tök mást vártál,
mint jó, hogy ennyit mondtak el, mert így folyamatosan meglepetés volt.
Igen.
És én azt nagyon szerettem a film stílusában, hogy nem egy ilyen tipik amerikai mozi volt, hanem teljesen ilyen európai kimértséggel legbemutatva. Igen. Kicsit úgy, mint a Jorgos Lantimos filmek, a Homár, meg a izé, tehát ilyen távolságtartóan idegesítő zongora hangok, disszonáns hangok, nem úgy volt plánozva, hogy egy normális filmtől elvárod, hanem hirtelen plánváltások voltak, ritmusváltások, és nem voltak jumpscare-ek, amik kurva idegesítőek, hanem valós félelemre épített.
Igen.
Tehát nagyon jól volt megrendezve ez a történet szerintem.
Ugyanakkor meg a technológiát, azt azért látjuk, mert ez a Sam Esmail, aki rendezte, ő a Mr. Robotnak a megalkotója, ami egy zseniális sorozat volt. Legalábbis az első két évad az nagyon jó volt.
És nekem pótolnak el, mindenki mondta.
Látszik benne a tech hozzáállás, de de ugyanakkor meg, hogy mondjam, tehát, hogy amikor a Teslák ott egymásnak mennek, tehát volt egy ilyen íve ennek, hogy a szarvasok, tehát minden, ami nem emberi, az állatok is meghűltek, és a szarvasok össze-vissza rohangáltak, és felgyűltek több ezren, meg a flamingók bele repültek a medencébe, és akkor ott ők elvoltak, és ugyanígy a technológia is ugyanígy viselkedett, mint a szarvasok, tehát a Teslák összegyűltek az úton, mind ugyanolyan, és ugye robotpilótában egymásnak rohantak. Tehát, hogy sőt, itt még a technológia az butább volt, mint az állatvilág, csak engem az zavart, hogy ezt meg lehetett volna félelmetesebben, meg kicsit misztikusabban is csinálni. Tehát én például úgy csináltam volna, hogy ezek a Teslák csak simán gurulnak. Sokkal félelmetesebb gurul egy csomó Tesla, és aztán így megáll, mint az, hogy egymásba rohannak, és akkor kell egy ilyen ütközés, meg egy nem tudom mi. Szóval, hogy de ettől függetlenül ez hát azt jelképezte, hogy minden kellett, összeomlik, és minden meghűl.
Tudod, miért kellett, hogy eldugultak az utak. Tehát a világ egyik legnagyobb kereskedelmi központjába minden utat elzárnak az elektromos autók. Tehát azért mentek egymásba, nekem ez azért tetszett. Aha. De a másik meg hát persze az is izgi volt, hogy elüti őket, vagy sem. Nekem nem mondom, nekem nagyon sok jelenet baromira
sok jelenet
tetszett,
jó volt benne, és csak nekem nem állt össze az egész egyé, hogy most akkor mit akar mondani.
Mindenki valami megfejtést akar, de hogy ez nem egy Spielberg film. Nekem azt tetszett, hogy a csúcsjelenet a végén a Conteos Kevin Baconnel való alkalmazás ott a verandán, és ez egy nagyon feszült Mexican Stand jelenet, és közben a nő, aki addig teljesen önző volt, ő az, aki megvédi a másik idegesítő kis fekacsajt, és az is egy ilyen, egyszerre volt félelmetes, meg nevetséges, tehát ahogy félnek, igen, ezektől a szarvasoktól, hogy mit fognak csinálni, halálra nyalják őket, de hogy, mint hogy egy ezer vérszomjas Bambi néz rád az erdőbe, ez akkor a para, de végig is tényleg para lehet, hogy ott
para,
állnak,
mert ijesztő,
a
hogy így máskod viselkednek, és így néznek, tehát olyan, mint amikor meglennének veszve, tudod, hogy nem tudod most mit fog csinálni, agyorrug meg, harap
igen,
föl,
de hogy nem
fel a
látsz támadást, tehát nem tudod, hogy mi fog történni,
igen.
És az a vicces, hogy ezek így üvöltve, hang nélkül, ugye Julia Roberts így távol tartja, hogy mindig a nevét mondom, nem a karakterét, tehát így távol tartja ugye ez az Amanda Stanford az állatokat a háztól, és így, hát ilyen nagyon vicces, hogy mindkét oldalon fogságban vannak. Egyrészt a Mexican Stand miatt az Ethan Hawke-ék és a Julia Roberts-ek is, de közben meg valahogy annyira nevetséges, ahogy ott huhog, meg ott varázsol, ott legyezi a semmit, tudod, hogy itt távol tartja, igen, a szarvasokat, igen, tehát az esendőségünkről szól, hogy mennyire ki vagyunk szolgáltatva egy ilyen helyzetben, mennyire puhák vagyunk, mennyire nem tudunk csinálni semmit, és a, igen, vége az, hogy a kis csaj, giga spoiler, beteszi ugye a jó barátokat a lejátszóba, és azt énekli ugye a főcímdal, hogy mi mindig ott leszünk neked. Mindig érted vagyunk, vagy valami,
igen,
ilyesmi. És,
I'll be there for you, igen.
Igen, és ez egy olyan szép fricska, meg az, hogy nem lesznek streamingek se, hiszen nincs net, hanem az, aki bezsákolt a bunkerbe, mint én, hogy van több ezer DVD-je, meg Blu-ray-je, hát annak kurva jó, az hiába szedik le az Indiana Jones trilógiát, mert leveszem a polcról. És hát hihetetlen, de a csajnak ott egy ilyen Disneyland következik, mert meg tudja nézni a jó barátok befejező részét, és nem foglalkozik azzal például a film, hogy Walking Dead-esen eljut a család a bunkerbe, mert nem erről akart szólni a film, hanem egy fricska akart lenni.
De a kislány is, hogy azt mondta, hogy döntött. Tehát, hogy elég volt, és most más fog csinálni. Mert tudja, hogy ez a generáció pontosan tudja, hogy nincs jövője. Tehát, hogy nincs egy olyan jövőkép most, amire azt mondod, hogy na ezért érdemes élni. Mint a régi science fiction filmekben mindig volt valami pozitív kicsengés, hogy mit tudom én, nem kell már annyit dolgozni, meg repülőautók lesznek, meg mit tudom én, tehát az összes ilyen kis kütyű, ami működik majd neked, és majd megkönnyíti az életedet, és majd nem tudom, ilyen lebegő székekkel jövünk, megyünk, és akkor nem tudunk, már csak csajoznunk kell, meg zabálni, és ellenben a mai generáció már tudja, hogy ez nem így van. Tudja, hogy itt egész egyszerűen egyszer csak el fog fogyni a levegő, el fog fogyni a fosszilis üzemanyag, el fog fogyni minden, és semmi jövője nincs a szemükben, nincs semmi jövő nincs a szemük előtt. És a kislány ezt jelképezte, hogy neki elég volt a félelemből, elég volt ebből a sok megmagyarázhatatlan dologból, ami őt boldoggá teszi, azt meg fogja keresni. Elmegy egy másik házba, ott végre zabál egyet, meglátja ezt a bunkert, bemegy, szerintem föl se fogja, hogy ez egy bunker. Egész egyszerűen meglátja a videótékát, és azt mondja, hogy megérkeztem. Tehát ő megérkezett, ez az új generáció megérkezett abszolút, és nem érdekli, mi lesz, mert tudja, hogy nincs jövő. Mindegy, hogy a felnőttek kint mit botorkálnak az erdőbe, meg mit találnak ki, meg nem tudom, nincs semmi. Egy a lényeg, hogy a napi boldogságod meglegyen, és a pillanatnak éljél. Gyakorlatilag ez volt a mondása, ami nagyon szomorú amúgy.
Hát igen, igen. Ennél nem tudom, hogy nem mondanám, hogy a Kevin Bacon is jobb, de legalább ott volt egy kis karakterfejlődés, hogy némi lóvér hajlandó volt.
Megváltoztatta.
De igen, és akkor mit mondott, hogy akkor segítsünk egymásnak, hát kurva nem segítünk fizetni.
Nem, persze.
De hogy odaadta a kápét, mert végülis ezzel nem tudott vitatkozni, hogy a kártya az tényleg lószart ér
a
online rendszerek összeomlásával maradt a KP, úgyhogy tényleg volt értéke. Szerintem pontozzunk, aki ezt a filmet meg akarta nézni, és nem vettük el a kedvét a igaz spoilerekkel, akkor ezek után megteti, vagy aki látta, nem tudom, hogy többet látta.
Mert mondd a háttérbe, hogy ne ugass,
kutyám
már
ugat, de hát ezzel nehéz mit csinálni, mikor jönnek haza. Lehet, hogy stúdióba kéne költözni. Hanyast adsz erre a filmet?
Hát figyelj ide, 10-ből hát, mivel ennyi minden tetszett benne, azért adok neki egy 7-est, de amúgy összességében annyira nem jött be. De mégis voltak nagyon jól megkomponált szép képek, jó jelenetek, elgondolkodható mondatok, úgyhogy 7-es.
Hát én meg 8-ast adok.
Na.
Elsőre 9-esnek éreztem, de pár nap után rájöttem, hogy ez egy 8-as.
Igen.
Igen, nekem tetszett, de nem volt kimagaslóan jó, meg nem volt mestermű, de egyszerűen jó volt és érdekes, és ebben az időszakban a Netflixen a kínálatban szerintem magasan ajánlható film.
Oké. Hát akkor nincs más, mint a búcsú, ami elkövetkezik. Sziasztok, hallgassatok legközelebb is minket.